Elkezdjük tehát a mai szabadesést az Aqua and More rovattal. Itt van velünk Rozsda, Nagyer Attila. Hello, Rozsda!
Hello, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és doktorokat.
Jó most, hogy itt vagyunk itt személyesen.
Sokkal másabb, nem, mint ugye? Interneten.
Interneten, miközben vitorlázol, ugye itten tartjuk a frontot.
Jó, és kicsit akkor... volt csak lelkiismert furdalásom, de
tudom, már tudom, annyira nem bánt ezt téged. De itt van velünk a vendégünk is, dr. Dulin György, akivel ma nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, mind jogi dolgokról, azért fontos a doktor, mint pedig vitorlás szakmai dolgokról. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy te vagy a 30-as cirkáló osztálykapitánya. Bármit is jelentsen. Én nagyon szeretném, hogyha ezt egy kicsit leírnánk a hallgatóknak. Egyrésztről van előttem egy kép a 30-as cirkálóról. Végre tetszik egy hajó, tehát nagyon szép.
De jó.
Vékony, ilyen kis hosszú, kecses, és gondolom azért cirkáló, mert nagyon könnyen irányítható, és gyors.
Hát igen, a 30-as az nem azt jelenti, hogy 30 évesek vitorláznak ebben, én már ennél jóval idősebb vagyok. A 30-as az egy elméleti vitorla felület. Ugye a hajókat vagy a hosszúk alapján, vagy a vitorla felületek alapján osszák különböző osztályokba. Maradjunk annyiban, hogy egy képlet alapján ez a vitorla felületet tükrözi. A cirkáló pedig nem az irányíthatóságot jelenti, hanem a cirkálás az egyfajta menet tulajdonsága a hajóknak. Cirkálni széllel szemben tudunk, tehát minél éles, ugye szél felé nem tud menni a hajó.
Széllel szemben nem tudsz pisilni.
Így van, azt sem tudunk, igen, és vitorlázni sem tudunk. Tehát nyilván van egy adott szög, ami felé a vitorlás tud haladni. A cirkálók, ezek élesen tudnak menni a szél felé, jók a cirkálási tulajdonságai.
Viktor, megvan az erge, amikor megy a hegyre?
Hogy ne
és
lenne
így
meg?
Megy egy cikcakba.
Igen, na, igen, ez ugyanaz.
Az ő hajója sokkal hegyesebb szögben megy a hegyre. Tehát az övé élesebb kvázi zerge, mint az enyém, amelyik nagyon tompán megy a hegyre.
Aha.
Na, tehát ezért cirkál jól.
Tehát a rozsdája hiába gyorsabb, igen, de én jobban megyek irányba, úgyhogy ez az előnye, és ezért is ilyen a formája a hajónak, tehát egy torpedót kell elképzelni.
Igen.
A szélesebb testű hajók, azok kevésbé jó cirkáló tulajdonságúak, inkább ők bőszélben, tehát a szél től lefelé, hátszélbe mennek jól, meg háromnegyed szélbe mennek jól. Tehát egy keskeny, hosszú, torpedószerű hajót képzeljünk el. Egyébként ez egy svéd tervezésű hajó, 1908-as tervezésű hajó.
Nem mai Verna.
Nem, de gondolom nem sokat változott azóta.
Hát egy kicsit,
klasszikus elemeket megtartják.
Egy kicsit változott, 25 óta azonos szabályok alapján építik. Ugye még egy picit a hajótervezésben, tehát két típusú hajó van. Vannak a van design hajók, ami azt jelenti, hogy tök egyforma a hajókat építenek egy sablomból, és vannak a konstrukciós osztályok, ez az utóbbi a 30-as cirkáló is, ahol van egy képlet, és ha abba belefér a hajó, akkor megfelel az osztálynak. Mondok egy példát. Tehát mondjuk ez a hajó nem minden 30-as cirkáló azonos súlyú. Ha egy kicsit nehezebb a hajó, akkor hosszabb, szélesebb, nagyobb a tömege. Hogyha egy kicsit rövidebb, keskenyebb, akkor egy kisebb súlyjal, de ugyanabban az osztályban tud versenyezni. Tehát a tervezőknek nagyobb a lehetősége, a választási lehetősége, variálhatnak a különböző méretek között. Ha belefér egy adott képletbe, akkor az osztályba tartozó hajót tudnak tervezni. Még egy gondolat, hogy ezt kevesen tudják, de ez egy olimpiai hajóosztály. Tehát 1920-ban az antwerpeni olimpián a 30-as cirkálóval versenyeztek a tengeren.
Annyiszor szerettem volna már kérdezni, de a 30-as cirkáló kapcsán most végképp eszembe jutott ez, hogy a hadászatból vettek-e át ötleteket ezeknek a hajóknak a tervezésekor? Erről azért jut eszembe, mert a cirkálóról nyilván eszembe jut,
a torpedóról
végképp eszembe jut, és hogy ezek kifejezetten versenyre vannak-e tervezve, vagy volt-e, amit ezekből a fejlesztésekből felhasználtak a vízi hadászatnál?
Ugye eznek a hajnagosztának a neve Scherenkreuzer egyébként németül. Vannak egy hasonló hajók, Seefahrt Kreuzerek, amelyek szintén a két világháború között épültek, és a német haditengerészet ezeket oktatóhajóként használta. Tehát ilyen szinten van köze a hadászathoz, de ezeket se felderítésre, se egyéb ilyen hadicélokra nem használták, úgyhogy ilyen szempontból nincsen.
A legszebb balatoni hajónak titulálják, de nyilván nem csak balatoni hajó. Miért a legszebb? Azért, mert hogy kecses? Vagy az versenyzési szempontból, vagy a szakbarbárok szemszögéből itt van valami egészen más szempont, amit mi nem veszünk észre?
Hát a Balaton királynőjének hívják egyébként az ilyen hajókat, igen, tehát ilyen igen, nemes egyszerűséggel. Ugye a hajó az mindig nőnemű, legalábbis az angolban, ezért királynő, és nem király. És egyébként valóban a kecsessége miatt, meg azért, hogyha erős szél van, ennek a hajónak a vitorláját nem csökkenti, tehát nem reffelik ezt a hajót, 60 km-es szélben, és pont ilyen vitorlázattal lehet vele vitorlázni, és képzeld el, egy ilyen hosszú keskeny hajó megdől, de akár olyan szinten dől meg, hogy mondjuk a már oldalról jön be a víz a kajütbe vagy a kokpitbe. A kokpit az ugye a munkatér, ami nem fedett, és ott ugye be tud jönni a hullám. Ugye körülbelül olyan 50-60 centire ülünk a víztől egyébként, tehát amikor megdől a hajó, akkor ott a hullámok erősen be tudnak jönni.
Tehát a királynő életérzéshez hozzátartozik az, hogy vízközeli élmény.
Meg egy félsz.
Borzasztó kecses karcsú. A festők ez ihleti meg, ahol egyébként aha, a megdől az árbóc a víz fölé, és ugyanolyan évet ír le a vitorla, és nagyon dekoratív. Az esetek nagy százalékában természetes faszínű hajótest, ha pedig eltér, akkor nem más szín, hanem fehér. Tehát ezek egy olyan klasszikus látvány nyújtanak, amiért érdemes rajongani.
Ez félelemmel tölt el, nem? Tehát amikor ilyen jön be a víz, mi az a határ, amikor azt mondja, na jó, most a gyerekek le kell álljunk.
Viktor megfogta a lényeget, bejön a víz.
Felborul. Ha feleségem kérdeznéd, akkor minimális dőlés. Ha a legénységemet, akkor nincs ilyen szituáció. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon biztonságos hajó. Ugye ezt tengerre tervezték, nem nyílt tengerre, tehát nem olyan vízre, ahol nagy hullámok vannak, pontosan azért, mert alacsony a fedélzete. De a Svédországban talán ezt kevesen tudják, hogy a Skerik világa, a Skerik, ezek a kis szigetek, Stockholmtól keletre, egészen Sandamig, de akár Finnországig is, több 10 000, 40-50 ezer sziget helyezkedik el. Ez a világ második legnagyobb szigetvilága, Chilében van egyébként a legnagyobb, és ezek között, a szigetek között tudnak manőverezni ezekkel a hajókkal.
Mi történne, hogyha mondjuk egy ilyennel szelnénk át az Atlanti-óceánt?
Egy darabig eljutnál. A probléma ugye azt jelenti, hogy egyrészt nincs megfelelő felszerelésre való hely.
Aha.
Aztán az oldal és a védelem, a technikai védelem nem aggódott. Tehát egy nagyobb, erősebb szélben, egy hullámzásban ketté törne szegényket.
Hát vagy ketté törne, vagy elsüllyedne, mert ugye ennek nincsen önürítéses rendszere. Tehát ugye ami bejön a víz, azt ki kell pumpálni. És hogyha nagyon nagy hullámba bejön nagyon sok víz,
marhára kell pumpálni.
És azt nem fogod tud bírni. Egy idő után.
A pumpálás alatt mit értetek?
Most jelen esetben nem azt, amit korábbi vitorlázó társaink mondtak, hogy ez a tiltott meghajtás módja, és akkor ezzel gyorsítják a hajót, hanem a szó szószoros értelmében azt jelenti, hogy a vizet pumpált ki, gyakorlatilag nem elektromos szivattyúval, hanem egy kézi szivattyúval föllemelget a hónai kutyát, és azzal megy ki a víz a hajóból.
30-as cirkálóról beszélgetünk, és azt meg kell említeni, hogy milyen tulajdonosi köre volt eddig, és például, akit sok mindenki ismer, Ötvös Csöpi. Hát ő is ilyen vitorlázott.
Igen, ez a laikus hallgatók számára biztos, hogy bonzombá teszi a hajosztályt. Mesélj végén neked, Gyuri.
Igen, hát azt kell tudni a Pistáról, hogy ugye nagyon sok celeb, sok híresség került kapcsolatba vitorlázással. Az István azon kevesek közé tartozik, aki igazán jól űzte ezt a mesterséget is. Tehát a Bújtor István sokszoros magyar bajnok a hajó osztályban, egy nagyon ismert személyiség az osztályon belül is, és ő nem azért vált elismerté a vitorlázók között, mert hogy ő egyébként kiváló színész, hanem kiváló vitorlázó is volt, és ráadásul ezt a kettőt ötvözte, tehát a filmjeiben
mondanám azt, hogy ezért volt Ötvös Csöpi, de nem.
A filmjeiben, főleg az utolsó filmjeiben rendszeresen 30-as cirkálók is megjelennek.
Beszéljünk akkor még az osztályszövetségről. Ugye a 30-as cirkálónak is van egy szövetsége. Ez mitől ad többet egy sima közösségi formációnál? Tehát miért kell szövetségbe rendeződni?
Tehát jogilag ez nem egy entitás, ez egy elnevezés, egy 30-as osztály. A 30-as osztályt a 30-as cirkáló tulajdonosok alkotják, és hát ez egy belső önigazgatással működő szervezet, gyakorlatilag a saját osztály előreállásunkat, a saját működésünket mi határozzuk meg, az, hogy milyen versenyeken indulunk. Körülbelül ezt jelenti az osztály. Ugye körülbelül 35 hajóosztály van jelen pillanatban Magyarországon, ezek közül van olyan, ami nemzetközi osztály, tehát ami az egész világon ilyen osztály van, van, ami csak Magyarországon van. De fontos, hogy minden osztályt képviseljenek a Vitorlás Szövetség felé, ezt a szerepet az osztálykapitányok látják el. 5 évre választottak meg engem, idén fog lejárni a mandátumon, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Igen, ugye nem egy hátrány, hogyha egy osztályszövetség egyrészt nem csak befele képvisel egy jó közösséget, tehát az osztálykapitánynak van egy olyan feladata, bármely más osztályban is, hogy összetartsa őket, moderálja a rendezvényeket, szervezzen, szabályokat alakítson ki, és segítse katalizálni ezeket, de van egy komolyabb feladata kifele képviselni az osztályt. Tehát akár a Magyar Vitorlás Szövetség fele olyan nyomások, hatások érik, hogy az osztályt hátrébb sorolnák, nem figyelnének annyira oda, más pontozási rendszert kapnának, akkor természetesen Gyuri az érrel, és képviseli a kis csapat érdekeit.
Szerencsére nem ez a helyzet, tehát a klasszikus hajókat elismerik a Vitorlás Szövetség berkein belül is. Van azonban egy másik feladat az osztálykapitánynak is, ugye nemzetközi kapcsolatokat fenntartani. Jelesül ugye svéd tervezésű hajó, a legnagyobb flotta Svédországban van, és Németországban van a másik legnagyobb. A Bodrin tavon körülbelül 70 ilyen hajó van, csak azon a tavon, aztán van persze a Stambergi tavon is, meg a Kimzén is, meg az Északi-tengeren is. Arra nem beszéltük, hogy Magyarországon jelen pillanatban 23 vagy 24 hajó van, és majd erre még visszatérek, hogy miért nem mondom meg most pontosan hány darab. A legnagyobb
ott vagyunk már, megjött már.
A legnagyobb versenyünk ugye az Európa Kupa, amit két évente rendeznek meg, hol Svédországban, hol pedig a Bodeni tavon váltva, és hát jó a viszonyunk, mind a svéd, mind pedig a német osztály szövetséggel is.
Lesz itt szó jogi dolgokról is majd, lévén, hogy György ügyvéd, és azért majd sok minden érdekel azzal kapcsolatban, hogy mit szabad és mit nem szabad Magyarországon. A Balatonon hajózni, de mielőtt erre rámegyünk, azon túl, hogy itt laikus kérdésekre is választ kapunk, ez egy szakmai műsor is, és szeretném, hogy a Rozsda itt a méretezéssel kapcsolatban azokat a kérdéseket fölfejtenénk együtt, amik erre a 30-as cirkáló osztályra vonatkoznak. Tehát, hogy mik azok a határok, amiket nem érdemes átlépni, mi történik, hogyha átlépik őket, milyen méret szabályok vonatkoznak erre a hajóra?
Akkor egy picit térjünk vissza itt a Van Design kontra nem Van Design hajókra. Ugye a Van Design esetében úgy tudjuk a hallgatóknak is megmagyarázni, mint mondjuk egy Opel Astra kupa, hogy mindenki körbe-körbe egy adott Opel Astrával megy, mindenkinek ugyanakkor a motor van benne, ugyanaz a gumiszállítója is hajná. De van olyan, akinek nem azt mondják, hogy Opel Astra kupára mehetsz, hanem bizonyos paramétereket rögzítünk nekik. Vízvonalhosszot, súlyat, vagy bármi ilyesmit, és ebbe kell beleférnie. Aha. Na innen már azért előkerül a kreativitás, és innen akkor megkérjük Gyurit, hogy ezt fogalmazza meg 30-as cirkáló nyelven nekünk.
Eléggé nagy a variációs lehetőség. Ha csak a súly, most emeljük ki a súlyt mondjuk, a Glückauf nevezetű 30-as cirkáló, ezt egyébként Németországban tervezték, 29-ben épült, 2350 kiló körül van. Az osztály legnagyobb, a mi súlyunk, a Mágia, az én hajóm, az 3200 kiló. Tehát itt ilyen 600-700 kiló különbség is van. A Glückauf 11,80 m, a Mágia 13,20 m. Tehát hosszúságban másfél méter. A vitorla felület és az árbolsz, tehát a rig, az ugyanaz.
Ugye ez olyan szempontból érdekes, hogyha megnézed őket a partról, laikusként, akkor ahhoz egyik kilóg a sorból.
Aha.
A másik nem. De ennek ellenére együtt tudnak vitorlázni, mert az összszámuk, ami ugye ők 30-asok, az megfelel nekik. Tehát azért igen kéretik elfogadni őket, hogy ők egy osztályban versenyezhetnek.
Ennek kapcsán hogy meséljek még két hajóról. Az egyik, hogy a napokba érkezett meg Magyarországra a Gerd 6 nevezetű hajó, ez egy svéd tervezésű hajó, 1927-ben tervezték, hogyha jól tudom, a 81-es számú svéd Lajstrom számú hajó, amit a világ leggyorsabb 30-a cirkálója néven ismernek egyébként, ezt Magyarországra hozták a napokban, és magyar tulajdonosok fognak vele vitorlázni. Azért is mondtam, hogy nem tudom, hogy pontosan hány hajó van Magyarországon. És van egy másik hajó, ugye a két világháború között volt egy nagyon híres magyar hajóépítő a Balatonfüredi hajógyárban, Hajnóci Benacsek Jenő, és ő nagyon sok 30-as cirkálót épített, többek között az akkori 9-es számon a Mutyi semmi
persze, akkor még nem volt
ezt
ilyen.
A második világháborúban, az a két világháború, vagy a második világháború alatt épült, és egy rögtön kivitték Németországba. És tavaly előtt került vissza Magyarországra, úgyhogy még soha nem volt a Balatonon, elvileg a Balatonon soha se vitorlázott, és szintén az elmúlt napokba került felújítást követően a vízre életében először.
Ha már a Mutyi szóba került, csak így erre ennek a résznek a végére, mennyit ér egy ilyen hajó?
Hát...
Nyugodtan mondd meg, hogyha megmondod, le kell, hogy lőd.
Nem tudom. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy hát olyan 20 millió, 30 millió körüli értékre tagsálnám. Nyilván attól függ, hogy milyen állapotban van, milyen anyagból van, vannak műanyagok, vannak full mahagónik.
Ez a Gerda 6, ami jött, ez fa, ugye?
Ez fa, igen, ez fa. 1927-ben még
azért.
Nem építettek
nem műanyag, volt karbonszál.
Műanyag hajókat, úgyhogy nagyon sok minden múlik azon, hogy milyen állapotban van a hajó, de körülbelül ilyen áron kellnek el ezek a hajók. Ugye a mai túra vitorlások, ezek akár bármelyik gyártó hajóját nevezzük, ugye ez 43 láb, 40 láb körüli hajók, lényegesen drágábbak.
Viktor, ne az érdekeljen, hogy mennyibe kerül, hát hogy tudod fenntartani, hol parkolsz vele.
Évente még ugyanannyi.
Basszus, így van. Tehát a legénységet? Hol parkoltok? Kiszett az kikötői díjat?
Rátapintott a lényegre. Tehát ugye ezeknek a hajóknak az árának az 5-10%-át évente ráköltöd a kikötői díjra, a vitorlákra, a
veterán autó, veterán hajó,
fápolás.
Hihetetlen. Elképesztő a fenntartási költsége. Elképesztő.
Na, ezekről is beszélgetünk többek között a következő részben, meg arról, hogy mit szabad és mit nem szabad, mivel most végre van velünk egy olyan jogász, aki ismeri a hajós szabályokat. Hölgyek és urak, dr. Dulin György a vendégünk itt az Aqua and More-ban, és pár perc múlva folytatjuk.